kulisszák mögé.
Idén 150 éve indult meg a vonatközlekedés Győr és Sopron között. A Sopronhoz legközelebbi állomás Fertőboz, ahol a Vasút Történeti Parkban idézzük meg a gőzmozdonyok, a keskeny nyomtávú vonatok és a vasutasok életét.
A hely. Riport műsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. Negyedik rész. Az előző részek tartalmából. Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a Bonnuit-öbölből. Fedélzetén az áruhás Lantenac Marquis hamar kivívja a legénység tiszteletét, sokan a polgárháború kulcsfiguráját látják benne, aki eldöntheti a harcokat. Partot érve a Marquis szembesül vele, hogy vérdíjat tűztek ki a fejére. Bátran néz a sorsa elébe, de az ellenséges csapatok helyett saját csatlósai találnak rá, így már nagyszámú sereg is segíti céljai elérésében. Ugyanekkor Párizsban három heves vérmérsékletű forradalmár vitázik, ugyancsak a polgárháború kimeneteléről. Ez a három hazafi, Robespierre, Danton és az előbbieknél is harciasabb Marat.
1793-ban, történetünk idején, Párizs még a forradalom kezdetének vad és fönséges arculatát viselte. Megvoltak még a hősök, de akadtak ártalmas gonosztevők is, és csak néhány tisztességes ember. Ezek közé tartozott egy becsületes és végzetesen jellemes ember is, Simourdin. Simourdin tiszta lelkű, de komor természetű ember volt. A föltétlen igazság lakozott benne. Pap volt, és ez komor hivatás. Házi tanítóskodott egy előkelő családnál. Amikor örökölt egy kis pénzt, a maga lábára állt. Simourdin konokakaratú ember volt. Úgy használta az elmélkedést, mint más a harapófogót, és úgy gondolta, addig nem engedi ki a kezéből a fonalat, amíg valamely gondolatsor végére nem ért. Szenvedélyesen szeretett gondolkodni. Európa valamennyi nyelvét ismerte, és a keleti nyelvekből is néhányat. Ez az ember szüntelenül tanult. A szellemi munka megkönnyítette számára az önmegtartóztató életet. De nincs veszedelmesebb dolog az ilyen önmegtartóztatásnál. Mint pap, büszkeségből, véletlen folytán vagy lelki nagyságból sohasem szegte meg a szüzességi fogadalmát. De a hitét nem tudta megóvni, a tudás lerombolta benne a hitet. A dogmák hamarosan eltárologtak a fejéből. Eleinte úgy érezte, mintha megcsonkították volna. Mint pap, nem tudott magára találni, ezért arra törekedett, hogy mint ember találjon magára. Mindezt egyszerűen, szinte ridegen cselekedte.
A család alapítást elvették tőlem. Örökbe fogadtam hát a hazám ügyét. Megtagadták tőlem az asszonyt. Felolvadtam hát az emberiség iránti szerelemben. Így lettem papból filozófus, a filozófusból pedig harcos forradalmár. Megtiltották nekem, hogy szeressek, így az egész szenvedélyemmel gyűlölni tanultam. Gyűlölöm a hazugságot, a királyság intézményét, a papi uralmat, a papi ruhát gyűlölöm a jelent. De úgy érzem, hogy a jövő szörnyűséges és nagyszerű lesz. Hiszem, hogy az embert siralmas nyomorúságától majd egy bosszuló, nagy harc fogja megszabadítani, egy hatalmas, megszentelt katasztrófa.
1789-ben, amikor a katasztrófa elkezdődött, Simourdin tettre készen állott. Ésszerűen vetette magát ebbe a hatalmas emberi megújulásba, és ez a magafajta ember esetében azt jelenti, kérlelhetetlenül. A logika nem érzékenyül el semmin. A vihar növekedése fölkorbácsolta minden erejét. Jól lehet, már idősebb embernek számított, úgy érezte, hogy megifjodik az idővel. Évről évre látta, hogyan érnek az események. Úgy érezte, hogy velük együtt növekszik ő is. Így érte meg az 1793-at.
1793. Európa háborúja Franciaország ellen, és a francia falujé Párizs ellen. És mi a forradalom? Franciaország győzelme Európa fölött, és Párizsé Franciaország fölött. Innen a félelmetes pillanat nagyszerűsége. 1793, nagyobb, mint az egész évszázad. Lehet-e ennél tragikusabb dolog Európa Franciaországot? Franciaország pedig Párizst támadja. Epikus dráma. 1793 tele van feszültséggel. A vihar ott dübörög egész haragjával és egész félelmes nagyságában.
Simurden pompásan érezte magát ebben a légkörben. Otthonosan mozgott a fékevesztett vad, de mégis ragyogó világban. A párizsi közkórházban egy férfi küszködött a halállal. Fekély volt a nyakán, bűzlő, csúnya, talán ragályos fekély, amelyet rögtön ki kellett tisztítani. Simurden arra járt. Látva a vívódást, lehajolt, rátapasztotta száját a sebre, kiszívta, kiköpte a válladékot, ezzel a sebet megtisztította a genytől, és megmentette az embert.
Atyám, ha ezt a királynak tenné, püspököt csinálna önből.
A királynak nem tenném meg.
Cselekedete és szavai egyszerre nagy népszerűséget szereztek neki Párizs sötét negyedeiben.
Hallottak a papról?
Milyen papról?
Aki augusztus 10-e után 10 nappal az utcára vezette a népet, és ledöntette velük a királyok szobrait.
Nem pap az már, hanem gyilkos.
Mert miért lenne gyilkos?
Még kérdi? A szobrok, ahogy alázuhantak, embereket öltek. Egy nőt 14. Lajos szobra agyon sújtott.
Nem az első volt, de legalább az utolsó.
Ostobák! Ez az asszony a királyszobor nyakába vetett kötéllel lefelé rángatta a szobrot. 14. Lajos bronzmása már 100 éve állott a helyén. 1692. augusztusában emelték a Vendôme téren, és 1792. augusztusában döntötték le. 100 éves műemléket romboltak le ezek a csirkefogók. Aki ilyesmire buzdít, nem pap többé. Isten kiveti kebeléből.
Simurden mindent tudott, és semmit sem tudott. Minden tudott a tudományból, de semmit sem tudott az életből. Ez magyarázza a ridegségét. Olyan vak biztonsággal mozgott a világban, mint az a nyilvessző, amely csak a célba tart, a fölé repül. Forradalomban nincs félelmesebb, mint az egyenes út. Simurden végzetes következetességgel ment a maga útján. Úgy hitte, hogy a társadalmi vajódásban a szélsőség a szilárd talaj. Az olyan szellemeknek jellegzetes tévedése ez, akik az észszerűséget a logikussal helyettesítik. Simurden túlment a konvent forradalmiságán, túlment a kommünön, az Évésé pártján állott.
Az Évésé klub onnan kapta a nevét, hogy üléseit a régi püspöki palota egyik termében tartotta. Sajátságosan kevert társaság volt ez, alig lehetett egyesületnek nevezni. Mint a kommün ülésein, itt is láthatóak voltak szótlan és sejtelmes szemlélők, akik annyi pisztolyt hordoztak magukkal, ahány zsebük volt. És az Évésé sajátos gyülekezet már csak azért is, mert nem csak párizsiak, hanem más nemzetiségűek is részt vesznek benne. Ebben nincs semmi csodálnivaló, mert hiszen Párizs az a város, ahol a népek szíve dobog. Ez a plebejus tömegek olvasztó tégeje. Az Évéséhez képest a konvent levegője hideg, és a kommüné legfeljebb langyosnak mondható. Az Évésé forrongó alakulat, mint a vulkáni alakulatok. Vannak itt spártai nagyságú férfiak és fegyháztöltelékek is. A legtöbbjük becsületes fanatikus.
Párizsiak, vigyázzatok magatokra! Kő kövön nem marad ebben a városban. És valamikor keresni fogják azt a helyet, ahol Párizs városa épült egykoron.
Ez a csoport szembeszállt a reakciósokkal. A klub az erőszak nyilvánvaló szükségéből született, amely a forradalmak titokzatos és félelmes sajátsága. Az évési ennek az igazságnak az erejéből nyerte a maga erejét. Párizs belső harcaiban a kommün gyújtotta meg az ágyú kanócát, és az évésé verte félre a harangokat. Simurden a maga könyörtelen jámborságában azt hitte, hogy minden méltányossá válik az igazság szolgálatában. Ez adta neki azt a képességet, hogy a szélsőséges pártok fölött uralkodjék. A gazemberek tudták róla, hogy becsületes ember, és örültek neki. Mert a bűnnek néha hízeleg, ha az erény trónol fölötte. Simurden ezekben az időkben és ezekben a tragikus csoportosulásokban a kérlelhetetlenek hatalmát gyakorolta. Makulátlan jellemű ember volt, aki azt hitte magáról, hogy csalhatatlan. Sírni senki se látta. A megközelíthetetlen erény embere volt, hideg, mint egy jégtömb. Félelmes, igaz ember volt. Egy pap számára a forradalomban nincs középút. Egy pap csak úgy dobhatja magát ebbe a szédületes és nyilvánvaló kalandba, ha a legaljasabb vagy a legmagasabb célok vezetik. Vagy hitvány, vagy fönséges embernek kell lennie. Simurden fönséges volt a maga elszigeteltségében, fönséges szirti magányban, riasztó komorságban, fönséges meredek szakadékok között. A magas hegyek kevékednek ilyen gyászos szüzességgel. Fiatal korában, mint nevelő, egy majdnem hercegi házba került, ahol a család fiát és örökösét bízták a kezére. Megszerette ezt a gyereket. Egy gyereket könnyű megszeretni. Egy gyereknek mindent megbocsát az ember.
Szegény kis tudatlan, úri família sarja. Ebben a korban még olyan ártatlan, hogy elfelejteti fajtájának bűneit. Gyengesége elfelejteti magas rangját. Olyan kicsi, hogy meg lehet neki bocsátani a nagyságot. A rabszolga megbocsátja neki, hogy ő az ura. Nincs kétség, szenvedélyesen megszerettem ezt a kis növendéket. A gyermekkornak megvan az a titokzatos varázsa, hogy mindenkinek megnyeri a szeretetét. Ő az én fiam. Ha nem vér szerint is, de szellemi gyermekem. Az apja nem én vagyok, a fiú nem az én testem, de én vagyok a mestere. És ez a fiú, életem főműve. Ebből a kis uraságból embert faragok. Ki tudja, tán nagy embert. A szellem táplál, és az értelem olyan, mint az anyatej. Van valami hasonlatosság a tejét adó szoptatós dajka és a tudást nyújtó nevelő között. Gyakorta a nevelő inkább apja a gyereknek, mint a tulajdon apja. A dajka gyakran inkább anyja a gyermeknek, mint a tulajdon anyja.
Hozzá kell tennünk, hogy az apát könnyen helyettesíthette, mert a fiúnak már nem volt apja. Goven árva gyerek volt, anyja is, apja is elhalt. Neveltetéséről vak nagyanyja és egy mindig távol levő nagybátyja gondoskodott. Azután elhunyt a nagyanyja is, a nagybácsi pedig, aki a család feje lett, nagy katona és nagy uraság volt, az udvarnál is fontos tisztséget viselt. Kerülte a családi várkastélyt, a hadsereg útjait járta, és az árvát magára hagyta az Isten háta mögötti kastélyban. A nevelő a szó minden értelmében a gyermek gyámja lett. A kisfiú, aki kicsiny korában árvaságra jutott, súlyos beteg volt. Simurden éjjel-nappal virrasztott, hessegette a halált mellőle. Az orvos csak kezeli a beteget, az ápoló az, aki megmenti. Ezt a gyermeket Simurden szívós kitartása mentette meg. Tanítványa nem csak nevelését, tudását, tanultságát köszönhette neki, hanem a lábadozását és egészségét is. Nem csak a gondolkodás tudományát köszönhette neki, hanem az életét is. Aztán bekövetkezett az életben természetes eltávolodás. Amikor a gyerek serdült, Simurden befejezte nevelői munkáját, és el kellett hagynia a házat. amikor kifizették és kitették a házból, hátat fordított ennek a felsőbbrendű világnak, és belépett az alsóbbrendűek világába. Mögötte becsapódott az ajtó, mely elválasztja a nagyokat a kicsiktől. Az ifjú uraság már tisztnek született, és most egyszeriben kapitány lett. Elutazott valahová, valami helyőrségbe. Gowen volt az egyetlen emberi lény a földön, akit Simurden szeretett. A vita megrekedt. Robespierre halott halvány volt, Danton pedig egészen kivörösödött. Marat szemének vad csillogása kialudt. Nyugalom, de valami parancsoló nyugalom simult ennek az embernek az arcán, akitől a rettegettek is rettegtek. Danton szólalt meg először.
Marat nagy hangon beszél a diktatúráról és az egységről, de csak egy dologban tudja megmutatni az erejét, a bomlasztásban.
Én azt mondom, se Roland, se Marat.
Én pedig azt mondom, se Danton, se Robespierre. Hadd adjak magának egy jó tanácsot, Danton. Maga szerelmes. Maga szeretne újból megnősülni. Legyen okos. Ne avatkozzék többet a politikába.
Isten önökkel, urai!
Mara, nincs igazod.
Te vagy az, Simurden polgártárs. Jó napot!
Te hasznos ember vagy, Mara. De Robespierre és Danton nélkülözhetetlen ember. Mit fenyegetitek ti egymást? Egység! Egység, polgártársak! A nép egységet akar.
Polgártárs, kibocsátotta be hozzánk.
Simurden polgártárs szívesen látott ember közöttünk. A patvarba magyarázzuk el a helyzetet Simurden polgártársnak. Éppen jókor jött. Én itt a hegypártot képviselem. Robespierre a közjóléti bizottságot, Danton a kommünt, Simurden pedig az évését képviseli. Ő majd igazságot tesz köztünk.
Legyen. Miről van szó?
Vandéról beszéltünk.
Vandé! Ez a mi legnagyobb veszedelmünk. Ha a forradalom megbukik, Vandé buktatta meg. Vandé magában félelmetesebb, mint 10 Németország. Ahhoz, hogy Franciaország életben maradhasson, Vandét agyon kell vernünk.
Ön ugyebár pap volt valamikor.
Igen, polgártárs.
Hát aztán, a jó pap többet ér, mint más. A forradalmak idején a papokból is polgártárs lesz, ahogy a harangokból ágyút öntünk, vagy garasokat verünk.
Térjük vissza a Vandé ügyére.
Nos, mi újság? Mit csinál Vandé?
Vezére van. Veszedelmessé válik.
Ki az a vezér, Robespierre polgártárs?
Az egykori Lantenac Marki.
Ismerem. A káplánja voltam. Azelőtt a szoknyák után futott. Most úgy látszik, a hadidicsőséget kergeti. Ez az ember nagy kéjenc volt valamikor. Most félelmetes lehet.
Retteretes. Felégeti a falvakat. Lemészároltatja a sebesülteket. Felkoncoltatja a foglyokat. Agyonlöveti a nőket.
A nőket is?
Igen. Többek közt agyonlövetett egy asszonyt, akinek 3 gyereke volt. Mi lett a 3 gyerekkel? Nem tudjuk. Különben kitűnő hadvezér. Ért a hadakozáshoz.
Ez bizonyos. Ő vezette a hannoveri hadjáratot is.
Nos, Simurden polgártárs, ez az ember most Vandéban van.
Mióta?
3 hete.
Törvényen kívül kell helyezni.
Ez megtörtént.
Díjat kell kitűzni a fejére.
Ez is megtörtént.
Sok pénzt kell felkínálni annak, aki elfogja.
Ez is megtörtént.
De nem bankokban, aranyban.
Úgy történt.
Le kell nyakasztatni.
Ez is meg fog történni.
És ki hagyja végre?
Ön.
Én?
Igen. Ön lesz a közjóléti bizottság teljhatalmú megbízottja.
Vállalom. Rettenetes leszek a rettereteshez. Lantenac könyörtelen, én is az leszek. Ez a háború életre halálra megy. Megszabadítom tőle a köztársaságot, ha Isten is úgy akarja. Hiába pap vagyok, hiszek Istenben.
Isten már elöregedett.
Ki mellé fognak engem delegálni?
Az expedíciós haderő parancsnoka mellé, akit Lantenac ellen küldtünk. De figyelmeztetem, hogy az egy nemes ember.
Megint olyan kifogás, aminek semmi értelme. Nemes ember? Hát aztán! A nemesekkel is úgy vagyunk, mint a papokkal. Ha jóra való, akkor egészen jóra való. A nemesség sem más, csak előítélet. A forradalmi törvényszék egyik esküdtje pap, és egy másik esküdtje szintén főnemes, mind a kettő megbízható ember.
Danton polgártárs, Robespierre polgártárs, önöknek tán igazuk van, ha megbíznak ezekben az emberekben, de a nép bizalmatlan. És minden oka megvan a bizalmatlanságra. Ha egy papra bízzátok, hogy ellenőrizze a nemes ember munkáját, kétszeresen súlyos a felelősség. Ilyenkor a papnak hajthatatlannak kell lennie.
Úgy van.
Kérlelhetetlennek kell lennie.
Jól mondja Simurden polgártárs. Egy fiatal emberrel lesz dolga. Talán jó befolyást gyakorolhat rá, mert ön kétszer olyan idős, mint ő. Vezetnie kell, de kímélnie is. Úgy mondják, hogy katonai tehetség, minden jelentésünk azt állítja róla. A rajnai hadseregből vettük ki, hogy Vandéba küldjük. A határól érkezik, ahol bámulatos értelmességről és bátorságról tett tanúságot. Kitűnően vezeti az expedíciós hadoszlopot. 15 napja, hogy szemben áll Lantanakkal, és keményen sakban tartja az öreget. Úgy látszik, hogy a tengerhez szorítja és belekergeti. Lantanak ravasz, mint egy vén generális. Ez pedig bátor, mint a fiatal vezérek.
Úgy látom, hogy ebben az ifjú emberben nagy képességek lakoznak.
De van egy hibája.
Milyen hibája?
Lágy szívű. Kemény a csatában, de az ütközet után csupa puhaság. Irgalmaskodik. Kegyelmet oszt, megbocsát, védelmébe veszi az apácákat, megszabadítja az arisztokraták asszonyait és leányait, szélre kereszti a foglyokat, kiszabadítja a papokat.
Súlyos hiba.
Bűn?
Néha.
Gyakran.
Majdnem mindig.
Ha a forradalom ellenségeivel van dolgunk, mindig.
És mit csinálnál te egy olyan republikánus vezérrel, aki szabadon bocsátja a királypártiak vezérét?
Agyonlövetném.
Vagy lenyakasztatnám?
Tetszés szerint.
Én mindkettőt egyformán szeretem.
Akkor hát én is csatlakozom Robespierre véleményéhez, hogy Simurden polgártársat ki kell küldenünk, mint a közjóléti bizottság meghatalmazott biztosát, a partvidéki expedíciós csapatok parancsnoka mellé. Hogy is hívják ezt a parancsnokot?
Egy volt főnemes.
Bízzuk a főnemes urat a papra. Én nem bízom meg egy papban, ha egyedül van, és nem bízom meg egy főnemesben sem, ha szintén egyedül van. Ha együtt vannak, akkor megnyugszom, mert egyik ügyel a másikra, és mind a kettő rendesen végzi a dolgát.
Ha a köztársasági parancsnok, akit rám bíznak, egy hibás lépést tesz, azonnal kivégeztetem.
No, itt a neve. Mit mondtam, Simurden polgártárs, ez a parancsnok, akit önre bízunk, a Govan névre hallgat.
Govan?
Igen.
Nos? Nyilatkozzék, Simurden polgártárs, vállalja-e a maga által meghatározott föltételekkel ezt a küldetést, mint meghatalmazott főbiztos, Govan parancsnok mellett? Állja a szavát?
Állom a szavamat.
Írja a Robespierre, Simurden polgártársat ezennel teljes hatalommal ruházzuk föl, mint a közjóléti bizottság kiküldött főbiztosát, Govan polgártárs, a partvidéki expedíciós hadsereg parancsnoka mellett.
Írjuk alá mind a hárman.
Mindezt a konventnek egy rendeletével, vagy a közjóléti bizottság külön határozatával kellene ellátni. Itt még marad valami tennivaló.
Nincs egy pillanatnyi vesztegetni való időnk sem. Holnap megkapja a papírjait a közjóléti bizottság tagjainak aláírásával. A megbizatása teljhatalmú. Govan tetszése szerint tábornokká léptetheti elő, vagy a vérpadra küldheti. Holnap délután 3 órakor megkapja a papírjait. Mikor akar indulni?
4 órakor.
Járjon szerencsével, Simurden!
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. A 4. részt hallották. Narrátor Major Melinda, Simurden Mácsai Pál, Danton Vida Péter, Robespierre Ódor Kristóf, Mara Bezban Béla. Közreműködött Kardos Róbert, Artinóra, Kulovratni Krisztián, Kaszás Gergő és Hambas Dániel. A felvételt Jancsik Csaba és Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. Ötödik rész. Az előző részek tartalmából. Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a Bonnuitieből. Fedélzetén az áruhás Lentenák Márki hamar kivívja a legénység tiszteletét, sokan a polgárháború kulcsfiguráját látják benne, aki eldöntheti a harcokat. Ugyanekkor Párizsban három heves vérmérsékletű forradalmár vitázik, ugyancsak a polgárháború kimeneteléről. Ez a három hazafi, Robespierre, Danton és az előbbieknél is harciasabb, Marat. Lantenák ellen készülnek fellépni, ebben pedig segítségükre van egy Simorden nevű papból lett forradalmár. Úgy döntenek, őt küldik Gauvin mellé segítségül, aki Dolban, egy franciaországi spanyol városban készül ismét összecsapni a Márkival.
Marat a Páva utcai találkozó másnapján elment a konventbe. A konventnek volt egy Louis de Monto nevű tagja, egy Márki. Ő volt az, aki később egy 10-es beosztású állóórát adományozott a konventnek, melyet Marat mellszobra díszített. Amikor Marat belépett a tanácsterembe, Chabot épp Montoval beszélgetett.
Hé, hey, ex-Márki!
Miért szólítasz engem ex-Márkinak?
Mert az vagy.
Én?
Hiszen Márki voltál.
Soha.
No.
Apám katona volt, nagyapám szövőmester.
Mit nem beszélsz itt, Monto?
Nem Monto a nevem.
Akkor hát hogy hívnak?
Maribon a nevem.
Maribon vagy Monto? Bánom is én, hogy hívnak, ide hallgass. Én most jövök a közjóléti bizottság üléséről.
Na és mit csinálnak ott?
Egy papra bíznak egy nemes urat.
Ugyan?
Olyan nemest, mint te.
De én nem vagyok nemes.
Egy papra?
Mint te?
Én nem vagyok pap.
Na, most meséld el, mi történt?
A következő. Egy Simurden nevű papot küldtek ki teljhatalommal egy Gauvin nevű parancsnok mellé. Ez a Gauvin a parancsnoka a partvidéki expedíciós hadseregnek. Meg kell akadályozni a nemes urat abban, hogy összejátszon az ellenséggel, és a papot abban, hogy eláruljon bennünket.
Ez roppant egyszerű. Csak bele kell keverni a halált a históriába.
Ezért jövök.
Jó napot, Marat. Ritka vendég vagy a mi üléseinken.
Orvosom fürdőket rendelt.
Jó lesz vigyázni azzal a fürdővel. Seneca is a fürdőben lelte a halálát.
Elfelejtett, Chabot, hogy köztünk nincs név.
Ide hallgassatok. Komoly dolgot akarok megbeszélni veletek. Hármunk közül valakinek egy törvényjavaslatot kell előterjesztenie a mai ülésen.
Én nem tehetem. Engem meg se hallgatnak, mert én Márki vagyok.
Engem se hallgatnak meg, mert én kapucínus barát vagyok.
Engem pedig nem hallgatnak meg, mert én Marat vagyok.
Mondd csak, Marat, miféle törvényjavaslatot akarsz előterjeszteni?
Egy olyan rendeletet, amely halállal büntet minden katonai parancsnokot, aki szabadon enged egy fogoly lázadót.
Ezt a törvényt már megcsinálták? Április végén szavaztuk meg.
Akkor hát nem hagyják végre. Minden úgy megy, mintha ez a törvény soha se látott volna napvilágot. Vandéban mindenütt vígan szélnek eresztik a foglyokat, és aki menedéket ad a szökevényeknek, büntetlen marad.
Marat, ez a törvény elévült.
Chabot, újra érvényt kell neki szerezni.
Persze.
Ezért föl kell szólalni a konventben.
Marat, a konvent ez esetben fölösleges. A közjóléti bizottság is elintézheti.
A célunkat úgy is elérhetjük, ha a közjóléti bizottság kiragasztja ezt a rendeletet Vandé minden falujában, és 2-3 példát szolgáltat.
Mégpedig a nagyfejűeken, például a tábornokokon.
Igaz.
ez is elég.
Menj magad, Mara. Mondd el ezt a közjóléti bizottságnak.
Sabó, a közjóléti bizottság Robespierre tanyája. Én nem megyek Robespierrehez.
Majd én elmegyek.
Jól van.
Govent, a fiatal parancsnokot szépen kiokosították Vandéról, mielőtt csatába indult volna. Könyvekből, leíratokból is sokat meg lehet tudni egy területről, de igazán átfogó képet csak az ott lakók adhatnak, ez Govent is jól tudta. Dol felé menet, levált a seregről, hogy egy éjszakát egy helyi fogadóban töltsön, és a kocsmárostól alapos felvilágosítást kaphasson.
Hét szörnyűséges nagy erdő van Bretagne-ban. Vandé a lázadó papság földje. Ennek a lázadásnak a cinkosa az erdő. A sötétség segíti a sötétséget.
Meséljen nekem az erdőkről.
Bretagne hét fekete erdeje közül a Fougery, Dol és Avranches között zárja el a közlekedést. Prency erdejének 8 mérföld a kerülete. Pemon erdeje tele van vízmosással és patakkal. Szinte megközelíthetetlen a Bajnyoni oldal felől. De könnyű visszavonulást biztosít Concornénál, amely a királypártiak fészke. Gárnás erdeje pedig a Govent család birtoka.
Govent?
Hallott már róluk az úr?
Csak kósza mendemondákat. Hát a Brosilianda erdő? Az kinek a területe?
A Brosilianda erdő a tündéreké.
Szép gondolat.
De nem volt mindig így felszabdalva a terület. Volt Bretagne-ban egy nemes ember, aki a hét erdő urának címét viselte.
Bretagne hercegére céloz?
Hát róla is hallott.
Szólnak róla is történetek. Talán csak legendák.
A történelemnek megvan a maga igazsága. A legendának is megvan a magáé. A parasztnak két pártfogója van. A mező, ami élteti, és az erdő, ami elrejti. Sehol sem süketebb a csönd, némább a vadon, mint a tüskés indák és ágak kibogozhatatlan sűrűségében. Ezek a nagy bozótok a mozdulatlanság és a csönd menedékei. Látszatra halott és síri magányosság van mindenütt, de ha hirtelen, villámcsapásszerűen levágnák a fákat, nyüzsgő embertömeg kerülne napvilágra.
Honnan? A föld alól?
Pontosan! Sötét aduk húzódnak a föld alatt.
Ilyesféléket talált Kambüszész Egyiptomban.
Csak épp ott a sivatagban lelték őket, itt az erdőben. Az egyiptomi pincékben halottak voltak, a bretagne-i pincékben élő emberek. Mizdon erdejének egyik legvadabb tisztását, amelyet folyosók és cellák fúrnak keresztül kasul, és amelyben titokzatos népség sürgölődik, nagyvárosnak hívják. Azt a másik erdei tisztást, amely a föld felett épp olyan elhagyott hely, és a föld alatt épp olyan sűrűn lakott, úgy emlegetik a király tere.
Mióta tart ez a föld alatti élet?
Ember emlékezet óta. Az ember itt mindig bújt az ember elől. Emiatt a sok csúszómászó odú, amelyet a fák gyökerei alástak. Ez a szokás még a druidáktól ered, és egyik másik kripta olyan öreg, mint a dolmenek. A legendák minden réme, és a történelem minden szörnyetege átszáguldott ezen a gyászos földön. Az emberek a föld alá húzódtak a történelem elől.
Félelemből?
Igen! A rettegés, amely a dűnek az egyik fajtája, már régen ott élt a szívekben, és amikor a francia köztársaság megszületett, a búvóhelyek is készen voltak az erdők mélyén. Bretagne fellázadt, mert úgy érezte, hogy ez az erőszakos felszabadítás elnyomja.
A rabszolgák szokásos rövidlátása.
De nem csak az erdők segítették őket. Ott voltak a berkek, csalitok is. Ahogy a városok alatt falvak vannak, úgy az erdők alatt bozót van. Az erdőségeket mindenfelé ligetek útvesztője kötötte össze. Öreg kastélyok, amelyek erődítések voltak, tanyák, amelyek táborhelyű szolgáltak, udvarházak, amiket csapdák és vermek vettek körül, fákkal kerített majorságok, amiknek földjét árkokkal szaggatták föl. Mind meg annyi láncszeme annak a hálónak, amelybe belegabajodtak a köztársasági seregek.
Hallottam egy titkos ösvényről. Az erdőből a föld alá húzódik, onnan meg Latourg tornyába. Egyfajta titkos átjáró.
Erről suttogtak a parasztok még régen. Akkor még a Goveneké volt a torony. De sosem találkoztam olyannal, aki valójában járt volna a titkos folyosón. Az úr csak nem Latourgba megy.
Dolba. De a környék erődítményeit szívesen megismerem. Most, hogy ilyen háborús időket élünk, nem tudhatja az ember, mikor kell menekülnie.
Csata készül Dolban.
Honnan tudhatnám?
Fiatal ember, én nem csak az erdőket és a bennük élő embereket ismerem, remek orrom van a kérdezősködőkhöz is. Azt gondolom, hogy ön nem rejtőzködni kíván ezekben a rókalyukakban. A kérdései épp olyan pontosak, mint egy haditüzér lövései. Ön vadászni megy a rókalyukakhoz.
Valóban okos emberek élnek Vandéban, kocsmáros uram.
Okosak, eléggé ahhoz, hogy tudják urak és katonák dolgába nem ajánlatos belefolyni. Úgyhogy szívesen válaszoltam magának. Bort is adok, útbaigazítást is. De tőlem se egyetértést, se ellenszegülést ne várjon.
Hát nem is érdekli, hogy melyik oldalt képviselem?
Én csak kétféle oldalt ismerek. A pult innenső és onnanső oldalát. Emitt a belső oldalon én vagyok, itt baj engem nem érhet. Amott az ön oldalán pedig, az én szememben mindenki egyforma. Feltéve, ha állja a cehet.
Mikor Gauvin visszatért a sereghez, a katonák már felverték sátraikat egy közeli tisztáson. A fiatal parancsnok egész máshogy látta a tisztást és a mellette húzódó erdőt, mint a fogadóbéli beszélgetés előtt.
Parancsnok úr, Dol már csak félnapnyi járásra van. Holnap délidőre már ott lehetünk.
Köszönöm, Gisan.
Ott aztán tábort verünk a szántóföldek mellett. A parasztok nem várják a jöttünket.
Nem várják, de tudják már, ne féljem.
Honnan tudhatnák?
Több sütnivalójuk van a helyieknek, mint azt gondolnánk. Talán Lantenák már a fogadásunkra készül.
Hát akkor nem fog csalódni. Hány embere lehet? Mögöttünk itt van két teljes zászlóalj.
Nem szabad lebecsülnünk a Márkit sem. Sok embert képes mozgósítani.
A parancsnok úrnál nem többet.
De bizony, még akár többet is. Ez közös a családunkban.
A családjukban, parancsnok úr?
Jó hallotta, vér vagyok a véréből. Csak azt ne mondja, hogy nem tudta.
Pusmogtak ezt-azt. De nem tudtam, hogy elhihetem-e, amit mondanak.
Ez az igazság. Lantenák már ki a térdén ringatott, még a régi Gauvin birtokon, Latourg tornyában. De az útjaink elváltak. Ne féljen, a családi kötelék nem változtat semmin. Lantenák jót akar a hazájának, de sajnos téved.
És ezt teszi veszélyessé.
1792 nyara nagyon esős volt, 1793 nyara nagyon forró. A polgárháború miatt már szinte utak se voltak Bretagne-ban. Azért mégiscsak utazgattak, hála a szép nyári időjárásnak. Nincs jobb út a kiszáradt földnél. Július egyik derült estéjén, körülbelül egy órával napszálta után egy Avranche felől érkező lovas ember állt meg az Ágas Kereszt nevű kis fogadó előtt, amely Pont-Orson város végén állott. Cégtábláján még néhány évvel ezelőtt is ezt a felírást olvashatták. Itt jó almabort kortyolhattok. Egész nap nagyon meleg volt, de aztán szél támadt. Az utas olyan bőköpenybe burkolózott, hogy az a lovának farát is betakarta. Széles kalapot viselt, háromszínű kokárdával. Ez bátor cselekedet volt ebben a bozótos, puskapor füstös országrészben, ahol egy ilyen kokárda túlságosan is jó célpont lehetett. A köpeny a nyakán záródott, de szétnyillott a mellén, hogy karjai szabad mozgását megátolja. Így láthatóvá vált széles, háromszínű öve is, és két pisztoly, amely kiállt az övéből. Oldalán kard lógott, és alul kilátszott a köpeny alól. A lódobogás zajára a fogadó ajtaja kinyílt, és megjelent a kocsmáros egy lámpával.
Polgártárs, itt akar megszállni?
Nem.
Hová megy hát?
Dolba.
Akkor forduljon vissza, de mentem.
Miért?
Mert Dolban most harcolnak.
Úgy. Adjon zabot a lovamnak.
Polgártárs, rekvirálta ezt a lovat?
Nem.
A magáé?
Igen, vettem, megfizettem az árát.
Honnan jön?
Párizsból.
Egész nap lovagolt?
Hajnal óta.
Tegnap is?
Igen, meg tegnap előtt is.
Hallgasson rám, polgártárs, pihenje ki magát. Bizonyára fáradt, a lova is az.
A lovaknak joguk van kifáradni, az embereknek nincs.
És így utazik? Egészen egyedül?
Van kíséretem.
Hol?
Itt. A kardom és a két pisztolyom. Azt mondja, hogy verekszenek Dolban?
Azt. Ebben az órában kezdhették.
Kik harcolnak?
Egy volt nemes, egy volt nemessel.
Hogy mondta?
Azt mondom, hogy egy volt nemes, aki köztársaságpárti, verekszik egy volt nemessel, aki királypárti. Az egyik fiatal, a másik öreg. Az unokaöcs verekszik a nagymama fivérével. A nagybácsi királypárti, az unokaöcs hazafi. A nagybácsi vezérli a fehéreket, az öcs a kékeket. Aztán ezeknél nincs kegyelem. Életre, halálra megy a harc.
Életre, halálra?
Úgy bizony, polgártárs. Várja csak, látni akarja, hogy minő udvariasságokat vágnak ezek egymás fejéhez? Na nézze, az ott egy plakát, melyet az öreg mindenhova kiragasztat. Minden házra, minden fára, de még az én ajtómra is.
Lantenak Márki tisztelettel értesíti unokaöccsét, Govern urat. Ha a Márki úrnak szerencséje lesz és elfogja a tisztelt személyét, úgy nyomban agyonlöveti a vikont urat.
És itt a válasz is. Ezt a plakátot olvassa.
Govern figyelmezteti Lantenakot, ha elfogja, agyon fogja lövetni.
Tegnap ragasztották az ajtómra az első plakátot, ma reggel a másodikat. A válasz nem váratott magára.
Igen. Ez a harc már nem csak az országon, hanem a családon belül is folyik. Így kell lennie, így van jól? A népek megújhodásának ez az ára.
Látja, így állunk, polgártárs. A városokban és a nagyközségekben a forradalom pártján vagyunk. De falunk bizony ellene vannak. Ez a polgárok harca a parasztok ellen. A parasztok fajankóknak hívnak bennünket, mi meg őket tökfilkóknak. A nemesek és a papok velük tartanak.
Nem mindnyájan.
Minden bizonnyal igaza van, polgártárs, hiszen itt is egy vikont áll egy Márkival szemben.
És ki áll jobban a kettő közül?
Eddig a vikont. De nem könnyen. Nehéz fickó az öreg. Ezek az emberek a Govern családtagjai, idevaló nemesek. Ez olyan család, amelynek két ága van. A nagy ág, amelynek a feje Lantenak Márki, és a kis ág, amelynek a feje Govern vikont. Ma ez a két ág egymást üti. Ez a Lantenak Márki minden ható ember Bretányban. A parasztok szemében hercegnek számít. Partra szállása napján azonnal 8000 ember csatlakozott hozzá. Ha a partvidéknek csak egy csücskét elfoglalhatta volna, az angolok partra szállnak. Szerencsére itt volt ez a Govern, az unokaöccse. Furcsa história. A köztársasági parancsnok Móresre tanította a nagybátyját. És a szerencse úgy akarta, hogy ez a Lantenak, amikor ideérkezett, legyilkoltasson egy sereg foglyot, és agyonlövessen két asszonyt, akik közül az egyiknek három gyereke volt, akiket egy párizsi zászlóalj örökbe fogadott. Ez aztán rettenetes bosszúra tüzelte a zászlóaljat. Vörös sipkás zászlóaljnak hívják őket. Már nem sok maradt a párizsi fiúkból, de akik még életben vannak, annál borzasztóbb öldöklők. Ezeket beolvasztották Gauvin csapatába. Senki se tud nekik ellenállni. Meg akarják bosszulni az asszonyokat, és vissza akarják szerezni a gyerekeket. Nem tudni, hogy az öreg mit művelt az apróságokkal. Ez teszi olyan dühötti a párizsi gránátosokat. Higgy el! Ha ezek a gyerekek nem keverednek a dologba, ez a háború nem volna olyan áldáz. A vikont jó és becsületes fiatalember. Annál rosszabb az öreg Márki. A parasztok csak úgy beszélnek róluk, hogy Szent Mihály háborúskodik Belzebubbal. Ön talán tudja, hogy Szent Mihály ennek a vidéknek az egyik őrangyala.
Tudom.
Nos, polgártárs. A parasztok szerint ez a régi harc kezdődik újra. Mondanom se kell, hogy számukra a királypárti generális személyesíti meg Szent Mihályt, a köztársaságpárti parancsnok pedig Belzebubot. De ha kettejük közül az egyik ördög, úgy bizonyára Lantenak az, és ha valaki angyal, az Gauvin. Szolgálhatok valami ennivalóval, polgártárs?
Itt a bugykosom meg a kenyerem. De miért nem szól arról, hogy mi történik Dolban?
Gauvin vezényli a partmenti expedíciós sereget. Lantenak célja az volt, hogy általános felkelés szít. Alsó-Bretagne-t megsegíti Alsó-Normandiával. Kaputtár William Pittnek, aki 20 000 angollal és 200 000 paraszttal segítséget nyújt a nagy vandéi seregnek. Gauvin csúnyán meghiúsította ezt a tervet. Megszállta a partot, Lantenakot az ország belseje felé, az angolokat pedig a tengerre szorította vissza. Most Lantenak Dolt támadja, Gauvin Lantenakot támadja. Dolban fog összeütközni ez a két kemény breton koponya. Csoda szép összecsapás lesz ez. Most érhetnek éppen oda.
Mennyi idő alatt jutnak el innen Dolba?
Olyan seregnek, amelyikben szekerek is vannak, legalább 3 órára van szüksége. Na, de már ott is vannak.
Valóban, mintha ágyúszót hallanék.
Jól hallott a polgártárs. Puskák is ropognak. Nagy vásár folyik ottan. Jó tenné, ha itt maradna éjszakára. Semmi jó nem várott az ember.
Nem állhatok meg, folytatnom kell az utamat. Kantározza fel a lovamat.
Ha minden áron menni akar, hallgassa meg legalább, amit tanácsolok. Legalább kerülj el Dolt. 2 útja van. Az egyik Dolon keresztül, a másik végig a tengerpartján. Egyik se rövidebb a másiknál. Hallgasson rám, ha Dolnak tart, a mészárlás kellős közepébe kerül.
Köszönöm. Isten áldja!
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. Az 5. részt hallották. Narrátor Major Melinda, Kocsmáros Schneider Zoltán, Gauvin Katona Péter Dániel, Simurden Mácsai Pál. Közreműködött Kardos Robert, Kajtár Robert, Feszban Béla és Kaszás Gergő. A felvételt Jancsik Csaba és Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket észrevétel.